nekünk nem az MVM Doma cél, hanem az, hogy a világon bármilyen városba 3-400 ember eljöjjön, az már egy kurva nagy dolog, mert érted, az a pizza, ez végtelen.
Sziasztok, ez itt a Telek Software, én Sajó Dávid vagyok. A mai adásom vendége nem más, mint a Jazz Boys, vagyis Molnár Bence, Círiák Tamás és Sági Viktor van is. Szevasztok, srácok!
Ciao.
Legalább egy hellót kaptam tőletek, már elindult a kommunikáció négyünk között. Most voltatok Franciaországban, ugye? Mit csináltatok ott?
Hát ez egy hetes ilyen kis kiruccanás volt, ilyen kis mini turné. És úgy mentünk, hogy London, Párizs, Amsterdam, Milánó. És akkor ez volt egy ilyen hétnapos ilyen menés, ilyen egy nap ilyen és egy nap koncert, és akkor a végén kicsit így besűrűsödött, és aztán a Milánó, Amsterdam az így ment le, meg haza. Ez most igazából megint egy megmérettetés volt, mert egy headline bulikat csináltunk, ilyen 200-300 fős helyeken. Egy kicsit rizikós volt, de hála Istennek abban a négy buliban három a sold out volt, úgyhogy Londonban már úgy mentünk, hogy tudtuk, hogy 350 ember így fixen ott van, nincs mi aggódni. Aztán Párizs egy ilyen tripla koncert volt, egy ilyen kis jazzklubban, ott is így tök sokan voltak, meg álltak sorba, az ilyen olyan beengedési rendszert még értem, nem láttam, hogy ingyen van a koncert, de érkezési sorrend, és hogyha kimegy valaki, akkor te beülhetsz a helyére, és akkor ott volt, aki este 6-tól egészen 11-ig állt sorba.
Ja.
Igen, mert ugye a három koncert, fél órás szünetekkel, szóval az ilyen maratoni kiképzés volt.
Beszéltetek olyan helyi arcokkal, akik miattatok jöttek, és hogy honnan találtak rá a zenétekre? Mert hogy azért azt hallottam, hogy nagyon kevés magyar volt ezeken a koncerteken, szóval ez tényleg a helyi közönségnek szólt, főleg a kinti Jazz Boys koncertek.
Hát ez a legjobb része, vagy legalábbis szóval mindannyiunknak, de nekem mindenképp. Tehát amikor egyrészt a játszás, és aztán utána az, hogy az emberekkel találkozni, aláírni, nem tudom. De tehát mindenki külföldi, mindenki helyi, és tök cool emberek jönnek, tehát London is, az összes ilyen nagyobb város, ahol voltunk. Tehát szerintem még most se teljesen fogom fel, hogy így ezt így hogy, vagy így mi. Tehát hogy az, hogy a magyar arány az ilyen 5%, az elég fix, tehát hogy akikkel találkozunk, mint helyiek, és valahogy ismernek minket. Vagy az első lemez óta, vagy most a legutolsót hallgatták, vagy Instagram, vagy Spotify, mindenkinek van valami története. Van, aki berepül, van, aki...
Volt, aki repülővel, tényleg a koncert miatt ment oda repülővel.
Van, aki messzebbről jött, és csak ezért látta. De Amsterdam, és akkor 200 kilométerről eljött, hogy így úristen.
Igen. Vagy repül, nem tudom, Franciaországból Amsterdamba, hogy akkor megnéz minket, és akkor lesz egy holland hétvégéje. De az is volt, hogy az akvás bulira, az utolsó, legutolsó akvás bulinkra jöttek hárman külföldről. És akkor ők írtak, hogy ez ilyen, tök jó.
De volt olyan az akváriumban, ez most csak így bepattant, hogy egy magyar csajszi odajött hozzánk, miután hallotta, hogy magyarul beszélünk, hogy ő azt hitte, hogy mi külföldiek vagyunk, és hogy úristen, mi ti magyarok vagytok, és így meglepődve. Ez is fura.
Jól sejtem azt, hogy Viktor, te vagy a langidős a hármatok közül?
Aha.
Csak azért hozom ezt fel, mert hogy...
Picivel.
Mert hogy szerintem egy hármatoknak nagyjából ilyen 40 különböző produkcióhoz lett köze az elmúlt években, így hasraütésszerűen lehet, hogy alulbecsülöm a számot. Viktor, neked biztosan én magamnak féltem legalább egy tucat dolgot, amihez volt közöd. Te gondoltad volna, hogy a Jazz Boys lesz az a produkció, ami ezt között van, és képes a határokon túlra jutni?
Nem.
Mert hogy tényleg annyi mindenben voltál benne, hogy ezek közül lehetett volna, ami betalál, és mégis a Jazz Boys talált be ilyen szinten, szóval ez miért lehet?
Nem tudom, gondolkoztam ezen a napokban, hogy igazából nem tudom. A Covid, talán a Covid lehet, hogy jókor, véletlenül jókor jelent meg az első lemez, az a Lila. Igazából nem is az első lemezünk. De hogy onnan datáljuk ezt az egészet, és nekem onnan van az első emlékem, hogy igazából onnan kezdtem el komolyan venni azt, hogy ezzel akkor most így foglalkozni kell 24 órába, social media, etc., hogy hogy kijött az a lemez, Covid van, és jönnek a reakciók, meg kikerül erre a YouTube csatornára, meg írnak emberek, és akkor éreztem, hogy fú, hát ez így, akkor innen most ezt szerintem lehet, hogy komolyan kéne venni. Tehát ugyanez, hogy így biztos arra tippeltem volna, hogy valami populárisabb stílus, vagy valami magyar nyelvű
Shell Beach.
Amőba, Shell Beach, vagy Fixi 4, ha esetleg újra nem ezt csináltunk volna. Vagy akkor majd azzal lesz valami, de soha nem hittem volna, hogy majd ez a mixtape, vagy ez a lemez fog ekkorát menni. Úgyhogy ilyen derültékből villámcsapás tényleg.
Ha jól tudom, ugye, hát a ti ketten együtt jártatok jazzkonziba?
Az akadémiára.
Igen, és te Viktor késő csatlakoztál srácokhoz. Jól tudom az ő sztoriát a Jazz Boysnak?
Igen.
A ti résztekről ez hogy nézett ki, hogy ezt a formációt elkezdtétek? Szóval, hogy oké, nyilván az van, hogy azért nehéz, én nagyon félek a jazzzenészekkel való interjúzástól, mert azért nehéz jazzzenészekkel interjúzni, mert ott nem nagyon tudsz belekapaszkodni dalszövegekben, vagy ilyesmi. De hogy ez hogy nézett ki a ti résztekről? Mert hogy oké, nyilván az van, hogy jammelünk, zenélünk, de azt gondolom a része minden jazzkonzis ember életének. Hogyan lett ebből a Jazz Boys, és hogyan került be aztán a Viktor később?
Hát igazából az volt, hogy együtt laktunk a Bencével, meg együtt is jártunk suliba, és akkor így nagyon sokat gyakoroltunk együtt, és az elején, amíg ugye suliba jártunk, főleg ilyen bebop jazz volt, az ilyen klasszik.
Mint a legutóbbi zene, amit most kikerült egy live felvételt tőletek, az full bebopos.
Hát na igen, ott, de aztán így, nem tudom, sokat gyakoroltunk együtt, és akkor nem is tudom, hogy kezdődött így. Ilyen hűlés volt amúgy. Nem gondoltuk mi ezt komolyan, hogy akkor most akkor a Jazz Boysnak egy ilyen olyan zenekarnak kell lennie, ami koncertezik és egy ilyen aktív, hanem csak így létrehoztunk egy Facebook page-et, amire így feltöltögettünk ilyen kis videókat, amiket mi csináltunk, főleg ilyen beateket felfedeztük, hogy akkor itt a J. Dilla, meg nem tudom. Kezdtünk így nyitni más zenei irányzatok felé.
Vagy a hip-hop nem volt meg nektek még?
Még, amikor így felkerültünk, akkor annyira...
Inkább csak hallgatási szinten játszani.
Igen, és játszani, nem játszottunk. És ez egy kicsit úgy az ilyen amőba hatás, a Bence bekerült az amőbába, meg voltak ezek a Monday Session-ök, ahol láttuk a Viktorékat is játszani, és akkor így ezek a srácok de jól zenélnek, meg így mi ez a stílus, amit nyomnak. És akkor így ez megtetszett nekünk, és mi is elkezdtünk így próbálkozni. Először tényleg csak J. Dilla beat-eket leszettünk, és megpróbáltuk ketten eljátszani, úgyhogy én múgoztam jobb kézzel, és akkor ezt felvettük, és akkor csináltunk kis videót, és kiraktuk. De így a konyhában beszéltük meg, hogy emlékszem, hogy ott ültünk, így kicsit bepiáztunk, és akkor én basszusgitároztam, Bence gitározott, és akkor legyen Jazz Boys, és akkor volt ez az írás, hogy Boyi, az akkoriban ilyen trend volt, vagy nem is tudom, az honnan jött, de hogy egy kicsit valami, így, hogy legyen ez, mert most ez ilyen cool.
Emiatt egyébként máig egy csomó is most Jazz Boának hívja a Jazz Boys egyébként.
De akkor így valahogy, nem tudom, szerintem én a makrohangos, a Gergő, ezt sokat használta, volt ilyen Sad Boy, és akkor ezt így úgy írták, és akkor valahogy
igen, Sad Boy.
Igen, és ez így.
Meg volt a Fucking Boys.
Igen.
Az még talán most is van, nem?
Uh-huh. Hát akkor hát így. Kb. Így kezdődött.
A suliba a hip-hophoz hogy el? Mert nekem mindig az a... Van egy nagyon szomorú emlékem, én egyszer jártam egy OKS képzésre, egy órán voltam bent, utána nem mentem be soha többet, amikor a tanár egy órán keresztül arról beszélt, hogy a hip-hop az nem zene. Ha elkomolyan megtörtént, már nem is emlékszem az OKS képzésnek a nevére, de hogy el tudom azt képzelni, hogy mondjuk jazzzenészek között, akik titeket tanítottak, lehetnek olyan kicsit konzervatívabb felfogású tanárok, akik mondjuk a hip-hopról nem a Jay Dillára asszociálnak, hanem nem tudom, most a 50 Centre vagy a valami mainstream dologra, és hogy ti találkoztok ezzel például a suliban, hogy ez érdekel titeket, és nincs nagyon kapcsolódás akár a szeniorok vagy a mentorok részéről ezzel kapcsolatban.
Hát igazából minket az idősebb jazz generáció tanított, szóval ott szóba se jött szerintem így a hip-hop velük kapcsolatban. Csak a mainstream jazzről beszéltünk. Szerintem az utolsó generáció, amiket ők szeretnek, az ugye a Brad Meldaújék, meg a nem is tudom, a 2000-es évek elejének a nagy jazzzenészei, de az is így a mainstream jazzen belül. Nem tudom, szerintem ők nem követik annyira így a hip-hopot.
Nem, meg hát nem rakták össze, hogy azért itt van kapcsolódás, az ilyen mintázgatás, abszolút, meg ilyesmi, szóval ez nekik ez így nem volt.
Szerintem amúgy akkor kezdődhetett az Chris Davis, Robert Gasparos igazi fúzió, igen, ilyen hip-hopos jazz. Szóval még nem is volt annyira miről beszélni ennek a ilyen, hogy mondjam, ilyen házasságáról, a jazz meg a hip-hop házasságáról, tehát az még ilyen nagyon babacipőkbe járt. A Roots-on kívül szerintem élő hip-hop nem volt nem. nagyon, ami nem. így igazán jó lett volna.
Egyébként a J. Dilla feldolgozásokat mondtátok, nekem erről azonnal, hogy mondtad azt, hogy egyik kéz a dobolsz, másikkal múgozol, így beugrott a J. Dibek és a Domi, gondolom, hogy megvan nektek.
Igen.
De hát nyilván a Bad Bad Not Good-ot szokták mindig felhozni, szerintem ilyen úttörőszerű példaként
igen.
ezzel kapcsolatban. Titeket ők inspiráltak bármilyen szinten, vagy ez már inkább utána jött, mikor már mások is azt csinálják, amit mi, vagy ez volt ebben, hogy azért nekem, amikor ezt a Jazz Boys feltűnt, és akkor mondtam, hogy végre itthon, és akkor rájöttek arra, hogy a hip-hop és a jazz az milyen kurva jó kombináció, és milyen faszán csinálják, de hogy tudtam ahhoz társítani egy kvázi nyugati trendet valamennyire. De nyilván az van, hogy lehet, ez nálatok tök másként történt.
Hát,
hallgattuk de, őket igen, azért, meg nekem például bennük az volt, ami nagyon inspiráló volt, hogy nem is így, hogy akkor nekünk is ezt így le kell kopizni, hanem hogy egy ilyen élő, instrumentális zenekar, aki olyan energiákat tud élőben átvinni, hogy hát én emlékszem, hogy a YouTube-on mutatott valaki egy videót, és így őrjöntek az emberek, mintha egy rockzenekart hallgattál, és közben meg ilyen jazzeket, vagy hogy jazzes hozzáállással játszottak, meg voltak írva számok, de hogy benne volt az improvizáció, és ez volt ilyen, hogy akkor ezzel a zenével is el lehet érni, nem csak az öregek iszogatják a bort, és akkor megy a swing a háttérben.
Ez amúgy, ez kicsit azt érzem, hogy ebből a közegből jöttök, suli szinten? Egy picit? Lehet mondani, hogy ott kicsit, ahogy előbb mondtam, konzervatívabb jazz felfogás van, hogy ti is mondtatok, hogy a 2000-es évekig követték a dolgokat, miközben én pont azt láttam, mintha 2010 utántól lenne egy olyan visszatérése a jazznek a kicsit ilyen hipsterebb, mainstreamebb zenei ízlésbe, hogy a jazz nem lett egy ilyen exkluzív műfaj, hogy aki, vannak az emberek, akik zenét hallgatnak, akik jazzt hallgatnak. Ugye van egy ilyen általános hozzáállás, hogy kevés, szerintem sokkal kevesebben hallgattak úgy random jazzt, mint ahogy most egy csomóan. És hogy ezért fura nekem az, hogy ezek szerint, ahol ti tanultatok, ott nem volt meg ez a látásmód ezzel kapcsolatban. Szóval ezért kérdezem, hogy titeket ez így frusztrálta akár, hogy láttatok azt, hogy milyen jazzzenék vannak már mindenhol, ti pedig mit tanultok suliban?
Nem tudom, engem azért annyira nagyon nem frusztráltak.
Nem
is fejeztük be a sulit, hanem elkezdtünk zenélni.
Nem is fejeztetek be? Egyikötök sem?
A
B-ját azt megcsináltuk, de aztán így nem mentünk tovább. Pontosan amiatt, mert így inkább a zenét akartuk így fókuszba helyezni. Ott meg már aztán inkább a tanításról, meg a nem tudom miről lett volna szó. És azóta aztán nem tudom, hogy mi van ott ebben az iskolában, mert változtak a tanárok, és ott lehet, hogy már azóta sokkal nyitottabb a rendszer, és így jobban követik az aktuális dolgokat. Nem tudom, én amúgy személy szerint sose tartoztam annyira így a mainstream körökbe bele. Tomi sokkal inkább ő játszott jazzzenészekkel, nagy nevű jazzzenészekkel, akik most is játszanak. Én ilyen outsider voltam, szóval az első ilyen komolyabb zenekarom az Amőba volt, ahol így behívtak. A révén ismerkedtem meg a Viktorral, utána kezdtem el így lejárogatni, jamelgetni. Nem tudom, szóval így... Erről a Tomi többet tudna mesélni, hogy mennyire volt meg akkoriban így a nyitottság így az akkori jazzzenészek körében az ilyesmi jellegű zenére. Nem tudom.
Ott vagyunk most időben, hogy a Viktor belépett hozzátok, megvagytok így hárman. A Lil Lemez, ugye a Jazz Boys Goes Blunt, ugye? Az volt a címe, az egyes. Ugye azt ti is mondtatok, hogy az volt, ami úgy kicsit úgy feltett a radarra titeket. Hogyan kerültetek a Blunt Shelterhez, és hogy a francba tudott egy ilyen lemez ilyen szinten kitörni itthonról, szerintetek?
Az még hozzátartozik, hogy azért a csatlakozás meg a Goes Blunt egy között azért ott volt egy pár év olyan együttmuzsikálás, ami egy folyamatos ilyen workshopolás, jammelés, tehát hogy egy jó ideje, mi már csak zenéből élünk, és nyilván, ha ezt csinálja az ember, vagy mondjuk 5 évvel ezelőtt ezt csinálta az akkori piaci körülmények között, akkor baromi sokat kellett játszani ilyen klubokban.
Te heti 5 napot játszol, nem? Még most is kell.
Nem, azért... Nem.
De hogy nincs olyan hét, hogy ne lenne valamilyen fellépés a te neved, de az Hodzier?
Hát a jammeket most is tartjuk, mert hogy onnan jövünk, és tök fontos, hogy ez az izom, ez gyúrva maradjon, de hogy akkor tényleg nagyon nagy grind volt, meg hustle, és akkor amilyen buli, amilyen jam session, tök mindegy, 20-asért, 15-ért, 10-esért, tök tudod, nyomjuk, mert kell a pénz, és akkor ez azt eredményezte, hogy folyamatosan képeztük magunkat olyan téren, hogy hogyan tudsz a nulla felkészüléssel oda menni a hangszereiddel, és egy olyan sót csinálni, hogy azt élvezzék az emberek. És akkor nyilván ebben benne volt az improvizáció, benne volt az, hogy ja, játszunk olyan dalokat, amiket szeretünk, vagy hip-hop számokat, vagy D'Angelo számot, vagy bármit, szóval kicsit az, hogy...
A D'Angelo még az egy kicsit előtt a J. Dillás vonalatól egy picit, nem?
A Questlove azért ott, aha. ott egy J. Dillás inspiráció, de akármit, hogy vagy a 70-es évek fúziós zenéiből kedvenceink közül válogatni, vagy valami modern sláger, megjazzesítve, tehát hogy az a fajta ilyen jazz standard hozzáállás, hogy nem feltétlenül az 50 éves slágerekhez kell hozzáérni, hanem itt mondjuk a Glassperék csináltuk, hogy Nirvana számokat játszanak el jazzelve. És akkor ezzel a felfogással minden este két naponta játszani, jammelni, ott azért volt nekünk egy ilyen két év ebből. És amikor már bevonultunk, hogy felvegyük ezt a lila lemezt, akkor az már így egyszerűnek tűnt, hogy ja, bemenjünk, kitalálunk pár számot, nem tudom, két órás session, hagyjuk ki.
De várjál, hogy ott a számok, mert ezt akar napon kérdezni, hogy egy ennyire improvizációra, meg jemelésre alapuló formációnál, hogy áll össze egy 12 számos, lehet, hogy nem annyi, de most hasonlítottam, egy 12 számos lemez, mert hogy én aki mondjuk logikusabb vagyok, hozzatom képes sokkal, az a hol van a vége, hol van az eleje, mi az ismétlődő rész, mitől lesz dal egy dal,
igen.
Az egy sokkal megfoghatatlanabb dolog, mint egy rappernél vagy egy rockzenésznél.
Hát ez az, amit gyakoroltunk sokat élőben, hogy nem csak improvizálsz, hanem komponálni is kell közben. Tehát, hogy el kell kezdeni, kicsit le kell nyugodni, vissza kell térni, és aztán abba kell hagyni, és akkor ezt még 12-szer ismételd meg, és új téma. Tehát, hogy ez...
Együtt kell beérezni, és igen. Akkor működik.
Igen, de igazából az összes lemezünk eddig így született, ahogy az első is. Tehát azt a formulát megtartottuk, és akkor visszatérve a kérdésedre, hogy a lila lemez, és hogy az hogyan... Én csak a Covidot tudnám ide sorolni, hogy az emberek akkor szerintem volt valamiféle, és ez mai napig érezhető szerintem, hogy akkor volt valamiféle ilyen megnyílás így az interneten, az emberek unatkoztak, mi történik, milyen zenék vannak, tudod, így végre volt egy kis idő így körbe tekinteni, vagy nem is tudom, hogy inkább ezt éreztem egy ilyen az embereken, hogy kicsit kíváncsiabbak, ráérnek, és azt tudom, hogy akkor a YouTube-os podcast világban is volt egy nagy robbanás, és talán ebbe az egész jazz, meg fúziós jazz dologban is ott akkor volt egy ilyen, akkor jött ki ez a Youssef Kamal-os cucc. Ott volt egy pár ilyen mérföldkő.
Hát jó, a Flying Lotusnak, a Thundercat-t is idehoznám, még egy picit nem, hogy az ő felfutása is.
Igen, de korábban is.
Igen.
Meg a Robert Glasperék, Chris Davék, de az biztos, hogy ez, tehát a Covid szerintem meg talán ez a YouTube csatorna, ahol felkerültünk. Van ez a
Stizzy as fuck,
és az ott így valahogy nagyon jól megtalált egy olyan réteget, akik vevők voltak, vagy kíváncsiak voltak erre, és akkor az úgy hömpölygött, kapott valami hullámot elkapott, és akkor ezt csak lehozták az OK Playeren, akkor jött egy riport róla, nem tudom, ilyen német kiadó akkor. Tehát, hogy ilyen...
Volt egy remix lemez, köszönöm, hogy számított.
A remix lemez is számított.
Igen, akkor ilyen beatmakerekkel. Lo-fi, meg hip-hop beatmakerek így majdnem az összes számunkból csináltak remixet.
Hogy a lo-fi-t felhozom, mert nekem meg az volt, én ezt az egész kívülről néztem ezt az egész jelenséget, és kicsit az volt az érzésem, hogy a ti résztek, hogy van-e az a kapcsolatban valamilyen erős érzés, hogy ez a Lo-Fi Beats to Sally 2, ugye van ez most már egy ilyen kevés YouTube műfaj, hogy az anime lány, aki tanul és közben szól az ilyen lofi hip-hop, hogy kicsit ahhoz a vonalhoz kapcsolt titeket a Stizzy as Fuck megjelenés is, talán a Blunt Shelter-es kiadás is, és hogy benne azért felmerült, hogy ez a műfaj még a nevében is benne van, hogy Lo-Fi Beats to Sally 2, hogy háttérzene. Mert hogy te valamit csinálsz, és szeretnél valami kellemes király dolgot hallgatni a háttérbe, és hogy bennetek felmerült-e ez, hogy a tizenéteket háttérbe hallgatják, és hogy ez esetleg zavaró lehet, vagy hogy így ilyen kategóriában. Mert hogy szerintem egyébként tudja, hogy a ti kimagasló streaming számaitok, annak is köszönhetőek, hogy egy csomó ilyesmi playlistbe bekerültek a zenéitek.
Az elején igen, aha, volt egy pár kiemelés, ami streamben erős volt. Nyilván azóta sok minden történt, meg már túl vagyunk, nem tudom, öt lemezen. De azt én, hogy a legelején nagyon hozzákapcsoltak ez a lofi dolog. De szerintem az a remix lemez miatt volt.
Meg hogy annak egy kicsit a hangzása, meg ott így igen, jobban beatesebben játszottunk, vagy ilyen monotonabb volt a hozzáállás. Igen. És nem voltak ilyen szólózás, meg ilyesmik.
Volt doboz lekerekítettem egy kicsit.
Aha, az ilyen nagyon minimál volt ott. Meg a hangzás is ilyen kazettás, mint tényleg az ilyen lófi cuccok, és szerintem ezért is. Igen. Amúgy nekem nincs vele bajom, hogy háttérben is hallgatják, tök jó, hogy igazából ilyen univerzális, hogy, vagy így nagyon sok ember mondta olyan ilyen, mik ilyen 40 éves formák, hogy úristen, a főnökömnek izé ez a kedvenc zenéje, és hogy ő ezt rakja be, amikor bent dolgozik, és ilyen tök furcsa, hogy így, vagy hát én nekem ez mindig ilyen tök jó érzés, hogy ennyiféle embert megtalál ez a zene, és nem csak egy ilyen 20-tól 25-ig korosztály.
Azért a Magyarországon jazzzenésznek lenni az nem feltétlenül a legrentábilisabb életmód, meg szakma, meg hivatás. Amikor láttátok, hogy ennyire durván beindultak a számok a zenéiteken, és nekem is az volt a fejemben, hogy wow, ez annyira magas ez a havi hallgatói szám, hogy ez nem valószínűleg jogdíjba is egy olyan egzisztenciát tud létrehozni, hogy ebből már lehet valamit csinálni. Ti ezt realizáltátok viszonylag hamar, hogy az a nagyon magas hallgatói szám lehet, hogy azzal jár, hogy végül nem kell 16 zenekarba játszani?
Hát a Covid alatt nagyon sokat is én, tehát hogy annál jobb időzítés nem lehet.
Mert hogyan nem lehet felléptél, és akkor legalább az pótolta a kieső bevételt.
Igen, az elején az nagyon fontos volt. Aha. Jó voltak ezek a ilyen közönség nélküli koncerták, de ez egy ilyen mentő volt, vagy hogy úgy éreztem, hogy most akkor erre tényleg koncentrálni kell, hiszen ez most nem csak megment, de hogy akár a jövőben még erre lehet alapozni. Vagy hogy ha ezt komolyan veszik, akkor ezt még föl lehet tartani, esetleg tovább vinni. Tehát mindenképp hogy nyilván nem a pénz számít, mert sose amiatt csináltuk, hogy nem azért élünk a zenéből 15-20 éve, mert hogy olyan baromi jól megértünk volna belőle. De azért igenis számított abban, és ezt jól mondod, hogy már annyira talán ne kelljen grindolni és hustlingelni az éjszakába, és tudjunk egy kicsit jobban mondjuk egy dologra koncentrálni, de azt viszont akkor így fókuszáltabban, és kicsit jobban. Szóval igen, ez a sok projekt, ez mindig egy ilyen, egyszerre csinál az ember mindent és semmit. Nekem mindig ez volt a bajom ezzel, és frusztrált is, hogy ez az életmód ilyen szinten frusztráló, hogy ezer dolgot csinálok, de olyan semmit nem úgy érzem. És akkor ez a része hozzátartozik ahhoz, hogy most ezt egy kicsit így komolyabban lehet kezelni.
Azt nyilatkoztad tavaly a Rekordemnek, hogy most nem a teljes idézetet mondom, csak egy részből, de hogy ebben a két évben kicserélődött a hazai zeneipar, rengeteg tehetséges új előadó tűnt fel, akik brutális számokat produkálnak, lásd például a Beethoven, Pogáninduló, Carson Coma, sok régi Budapest parkos előadó meg eltűnt, mint ha beszántották volna a földet, leégettek mindent, aztán kinőttek a földből a kis virágocskák.
Ez egy
szép gondolat, de hát azért az érdekel, hogy kire gondolsz, hogy eltűntek a Budapest parkos előadók, mert azt, hogy a Pogány, Carson Coma, Beethoven és társai, ezt látjuk sokan, meg mindenki meg is írták már, meg énekelték már sokan, hogy ez történik, de hogy az eltűnés alatt mit értesz, mert egy picit így, mint hogy hiányozna egy mini kontextus nekem ebből a mondatból, hogy akik eltűntek a gitárzenére, gondolsz egy picit itt? Vagy az ilyen fesztiválzenekaros magyar alterrock zenekarokra, vagy kire gondoltál itt? Nem kell konkretizálni nyilván, csak hogy így általánosságban.
Hát biztos, hogy most tudok gondolni háromra, akivel már nem találkozom annyit a nevével, mint régen találkoztam. Mindenhol ott volt, és most nem annyira látom, hogy inkább azt érzem, hogy akinek akkor ment, annak a Covid betett, mert elvette tőle a megélhetését azt, hogy nem lehet koncertezni. Viszont nem fókuszált arra, hogy új dolgokat csináljon, mert lehet, hogy túlságosan traumatikus volt az, hogy így úristen, most mi lesz velünk. De abban a kis időintervallumban meg akik akkor nem jártak sehol, vagy akkor rebesgették a szárnyaikat, a kis magvacskák, azok úgy érezték, hogy na most itt ebbe a szubsztrátumban így lehet növekedni. Hogy egy kicsit csönd van, tudod.
Te egyébként, aki azért a magyar hip-hopban elég régóta benne vagy, te hitted volna azt, hogy például Bence most ezt test közelből is megélte, ugye azt leonon érzednek, hogy te voltál a mostani Pogányinduló Dómos koncertnek a zenekari vezetője, vagy?
Én hívtam ezt a zenekarba.
Aha, te tudod ezt a zenekar, szóval...
Beszélénkednem.
Hogy igen.
Nem tudom, hogy beszélítem.
Szóval, hogy oda, a zenei rendező? ilyet mondani?
Nem tudom, mert valami sok, igen, zenész voltam, és összehívtam az embereket, hogy hozzuk le ezt a sót, ja, lehet zenei.
Csak arra akartam kitérni, hogy gondoltad-e volna például akár csak 10 évvel ezelőtt, hogy mondjuk olyan hip-hop, amit a Pogány Induló csinál, ami egyébként a minden tisztelet ellenére csináltak már ilyen zenét itthon 20 éve is egyébként, de ahhoz közel sem működött ennyire jól. És te mondjuk szerintem ezt te pont így eléggé test közelbe végigkövetted.
Ja, hát, de ezt mondtam ott a koncerten is, mert én nyilván ott voltam, hogy az ilyen rap történelem, és ezt nem csak a boomeré nem mondja, vagy ezt, hogy idősebb vagyok, de ezt, ha most 21 lennék, ugyanezt gondolnám. Mert hogy, ja, én még ilyet nem láttam. Tehát, hogy jó, voltak a 2000-es évek elején olyan hip-hop bulik, ahová megmozdult 1000 ember, mondjuk Debrecenben.
Akkor helyett a Wu-Tang Clan-ban valaki.
Igen, vagy meg rap, vagy ilyen graffitis bulik, és akkor úgy, akkor is volt egy nagyobb tömeg, akik jártak hip-hopra, és underground volt közben, de valahogy sose ütötte át a mainstreamet. És amit most a Pogi csinál, az már tagadhatatlanul mainstream, de közben mégis, hogy mondjam, real marad, önazonos, van egy üzenete, van egy karaktere, baromi fiatal a csávó, és nagyon éhes, tehát, hogy így... Ja, rap történelem, nem tudok más mondani, én nagyon büszke voltam erre az egészre, meg az Omblaze-re is, a Bencére is, a Marcira is, szerintem egészen durva, hogy ilyen megtörténhet.
Bence, neked mit jelent az, hogy csak összeraktad a zenekart? Mert azért az, hogy a hip-hop zenekarra lehet, hogy pop-rapnek kéne hívni, de azért itthon se új keletű dolog, az Iron Mafiát, és akár még lehetne részbe ide sorolni szerintem valamennyire, de a Velhelójék, a Punani Masszifék, a Hősökék, szóval a 10-es évek elején rengeteg pop, vagy rap csapat ment át hangszeres felállásra, amitől egyébként meg is változott a soundjuk teljesen, és inkább már egy pop produkció lett, mint egy rap produkció. Te, aki most a Pogány Indulónak raktad össze a zenekarát, milyen kihívásokat jelentett az, hogy egy zenekart összerakni egy ennyire klasszikus hip-hop produkcióhoz, mert azért a pár számától eltekintve ezért ez egy régi vágásúbb hip-hop, mint ami mondjuk a mostani trap.
Tehát pont az volt szerintem a cél, hogy ne változtassuk meg radikálisan a zenekarnak a hangja, vagy nem zenekarnak, eddig ugye DJ-vel ment a Pogi, hanem a számoknak ne változtassuk meg a karakterét, meg a hangzását, hanem épp azt, hogy a minták, amik szerepelnek ezekben a zenékben, a lehető legjobban úgy szólaljanak meg, de élő hangszereléssel, mint az eredeti számokba. És akkor ugye, mivel ezek olyan minták, ahol hegedű, cselló, nagybőgő, zongora dominálnak, ezért ezt meg lehetett tenni. Ez volt az én feladatom 2 hét alatt, mert itt az a sztorinak a lényege, hogy 4 héttel ezelőtt hívott fel a Balázs, hogy lenne ez a sztori, hogy akkor dóm, és akkor kitalálták, hogy ne egy DJ show legyen, hanem legyenek rendes zenészek a színpadon. És hogy ő bízik bennem, mert ismerek zenészeket a klasszikus zenei világból is, meg a jazz zenész világból is, és hogy szerintem lehetséges az, hogy 4 hét alatt összehozni egy ilyen csapatot, akik majd aztán március 2-án a Dombba ezt le is muzsikálják. És akkor mondtam neki, hogy hát ja, nehéz kérdés, mert pont akkor indultunk erre az európai turnéra, amit a Viktor az elején elmesélt, és akkor így maradt 2 hetünk a turné után ezt így összehozni, és akkor egy a turné alatt ment a szervezkedés, mindenkire ráírni, hogy akkor ráérsz-e, van-e kedved ilyenhez, tetszik-e a zene, stb. És így csodával, határos módon azok az emberek, akikre legelőször ráírtam, mert volt a talomban, nem tudom, 20 ember, hogyha az nem ér rá, nyilván 2 hét alatt, főleg klasszikus zenészeknek, akik minden nap játszanak, ez szinte lehetetlen, és az első emberek, akikre gondoltam, azok így ráértek, tényleg elég hihetetlen volt. És akkor ez volt a cél, átküldte Balázs a beateket, instrumentál beateket, és akkor közben ment a kotta gyártás nekik, miközben én kim voltam a turnén, a Rózi, a feleségem sokat segített ebbe, össze lettek szervezve már közben a próbák, és akkor ez volt a cél, hogy akkor a dobok maradnak bent, és többi részt meg azokban a számokban, amit 11 darab ilyen dal volt, azok meg zenekarral lesznek eljátszva, és szerintem tök jól sikerült, szóval, hogyha így úgy figyelted, hogy mondjuk becsukod a szemet, elhiheted volna csomószor, hogy ez az eredeti zene, aztán...
Amúgy az a nagy szemben, nekem ez volt mindig a bajom a hangszer, hogyha egy rapper vagy rap csapat zenekarral lépett fel, nekem a, nem tudom, Kendrick Lamaron voltatok-e a szigeten?
Sajnos én nem voltam.
Ugye ő zenekarral jött, és mondjuk el is baszolt valami ott a technikával, valami volt, de hogy rettenetesen rossz élmény volt az a koncert, mert Nekem az, nekem mindig volt egy ilyen bajom, hogy, és érdekel, hogy ti mit gondoltok erről, hogy miért olyan nehéz rendezzenekari felállással visszaadni azt a hip-hopot, amit egyébként mondjuk mintázással, meg egy Ableton maraknak össze, mert hogy próbálkozások mindig vannak, meg itthon is, meg külföldön is, de mindig a Roots-ot mondja mindenki etalon példaként, és már 20 éve a Roots-ot mondja mindenki etalon példaként, és nem tudok még mosolyat mondani, hogy egy menő aktuális rapper érzenekarra lép fel, és úgy szólnak a zenei, ahogy a felvétel.
Egyébként csak közben az jutott eszem, hogy igazából azért is voltam még büszke, mert hogy amúgy van, tehát hogy ugye volt, nyomtuk a kezdetnek is a live zenekart, meg volt a Fixi 4 is, ami egy live hip-hop zenekar, tehát hogy már egy ideje próbálkoztunk ezzel, hogy ezt hogyan lehet minőségi módon megcsinálni, és a kezdetnél is azt éreztük, hogy amint elkezdesz túlmuzsikálni, meg belezenélgetni, tehát a közönség azt akarja hallani, amit meg szeretett a lemezeken. Ez tök egyértelmű. És ott is egy nagy tanuló pénz volt az, hogy jó, hát akkor meg kell próbálni úgy visszaadni ezeket a kezdett számokat, hogy tényleg, tehát hogy ne rólunk szóljon, mert nem a zenekar a lényeg, hanem az előadó, meg a dal, meg a megszólalás, de az a nehéz igazából, hogy most már nem csak, tehát még a Roots-nál ugye Questlove dobol, azt ugyanúgy el tudja dobolni időben, de amikor egy 808-as
a mintákból összerakott dobot egy akusztikus dobbal, nem fogsz tudni lehozni.
Az egyszerűen nem fog úgy szólni, és az már nehéz. Tehát ilyen szempontból tök jó volt, hogy ti benhagytátok
ezt az étvényeteket. Ezért volt szerintem a beat jellegű, mert a dobok, ami
az... Igen, ami a lényeg, meg a bass, ami 808-as
volt. Akkor a 808-as nem lehet dobszerkóval reprodukálni.
Nem. Hát ezt nem fogod tudni.
Elektromos dobszerkóval se?
Hát azzal le lehet.
Csak az meg olyan soft, tehát hogy annak a soundja nem...
Én doboltam elektromos dobszerkóval, és annyira lehangoló és lehozó az életről, hogy az iszonyatos.
A dinamika az úgy ott így nekem mindig
hát azon nem lehet rendesen dobolni, ezeket le tudod hozni, csak így...
Na hát az a nagyon fura nekem, és nagyon kíváncsi, hogy mit fogtok erre mondani, hogy ugye vannak közreműködéseitek a rapperekkel, akár énekesekkel, most a Betonhoffi, a Gege jut eszembe. Te nagyon kevés ahhoz képest mennyi zenét csináltok, és ahhoz képest, hogy mondjuk most megint hogyha idegesítő felhozni a Bad Bad Bankudat példaként, de most ez jut eszembe megint, hogy ott rengeteg, sok az instrumentális lemezük, de rengeteg olyan kollaboratív lemez van, hogy azt mondom, a Ghostface királyban van közös lemezük például, hogy ők azért összeállnak egy rapperrel, stb. És hogy ti is csináltatok ilyeneket, viszont a Jolly Presso és Betonhoffi videó szerintem az eléggé lassan már egy kultikus kategória, de hogy nagyon kevés, és hogy például lemez szinten meg alig-alig vagy egyáltalán nincsen közreműködő, miközben van egy-kettő, ugye a Kid Abstract is rajtam az egyik számon például, de hogy ahhoz képest én azt sejtem, hogy sorban állnak az arcok, ahhoz képest nagyon-nagyon kevés a rapper közreműködő a zenétekben, miközben oké, a későbbi zenéknél már kevésbé érzem azt, hogy mindenhez kell, de hogy egy csomó helyen meg azt érezném én, mint laikus hallgató, hogy hát el tudnék viselni egy röfögő hangú nagy darab állatot, vagy egy géppuska szájú arcot, olyan labdának tűnik, amit nem üttök le, miközben gondolom naponta dobálják felétek.
Hát ha nem is naponta, de mondjuk a Kid Abstract-tal lesz EP, de nem tudom, nekem egy kicsit mindig az van ezzel kapcsolatban, hogy csináltunk ilyen lemezt, de amúgy meg bonyolult megszervezni.
Most már időtök, csak ezekkel foglalkozni, ez megy a projekt, hát akkor...
Igen, csak amikor mi hárman, vagy négyen, vagy a Dominika, vagy hárman, eszenciálisan hárman nyomjuk, ez egy olyan, hogy így három hét alatt, tehát hogy amikor meg közreműködés van, akkor azért ott sokkal többször kell találkozni, kinek mikor jó, ja, másik országban él, akkor azt, tehát hogy egy csomó ilyen logisztikai része van, hogy mégsem olyan egyszerű, hogy csak elküldesz egy beatet, és akkor ő rárepül, és visszamen az olyan...
Az hallani.
Igen, vagy hogy nem annyira, nem lesz olyan személyes az egész, mint hogyha együtt csinálnánk valamit, illetve hogyan fogod, ha megszeretik a hallgatók, akkor hogyan fogod előadni, hogy akkor majd mindig repteted a csávót, Amerikát, tehát hogy amíg mi hárman zenünk, addig azt vissza tudjuk adni minden helyzetben, hiszen mi vettük föl, mi játszottuk föl, akkor csak el tudjuk játszani. És ez a nehéz a közreműködésekkel, hogy főleg akár csak hangszeres zenészekkel is, hogy akkor most akkor benne van a zenekarban, vagy elviszük a turnér, vagy érted, hogy nehéz megvalósítani utána. Én nekem mindig ez jár a fejembe, de hogyha egyszer talán lenne egy olyan közreműködő, mint mondjuk egy nem tudom, egy West Side Gun, vagy egy valami kurva nagy dolog, akkor persze nyilván, hát hogyne, az baromi menő lenne, de csak azért, hogy legyen egy feat, azért nem biztos, hogy be kell vállalni.
Magyar vonalon se? Ott vállaltatok párat, de aztán, mintha egy kicsit le is álltatok volna ezekkel a együttműködésekkel.
Hát igazából mindenkinek megvannak most már ugye saját emberei, azt vettük észre, és erről szó is volt. Nyilván mi is sokat megyünk, sokat vagyunk stúdióba is, ők is, akikkel együtt eddig dolgoztunk, és így valahogy így alakult, hogy mi is a saját dolgunkra fókuszálunk. Aztán nyilván lehet, hogy lesznek még ilyenek, de egyelőre most itt áll a sztori, hogy mi is az instrumentális zenére fókuszálunk jobban. Őnekik meg kialakult egy saját élőzenekaruk, mondjuk pont a Hofinak, meg Gegének, pont mind a kettőnek lesz saját élőzenekaruk.
Akkor igen, itt teszem fel, hogy amíg mondjuk az instrumentális zenétekben a potenciál, meg az, hogy közérthető bármilyen ember számára külföldön is, mert itt nincs nyelvi gát. Viszont itthon meg ismerjük a hazai piac lehetőségeit, nyilván instrumentális jazzerével nem fogtok az MVM domba fellépni valószínűleg, legalábbis nem tudom, nem akar bunkó lenni, de hogy valószínűleg ez benne van, és hogy ezért gondolom azt, hogy de közben meg azért vagytok annyira bejáratott név, mert legalábbis a szintéren belül, hogy nincs egy ilyen vágyatok se, hogy azért itthon csinálni egyszerűen olyan dolgot, hogy csak a magyarok értenek, de viszont rajta van ez a rapper, az a rapper, azon a rapper, ez a rapper, mindenki, és egy ilyen nagy kollaboratív lemez, ami megmutatja azt, hogy ti vagytok a magyar rapperek kedvenc zenész barátai.
Les lenne. Én sokszor gondolkozom, hát én azt érzem, hogy mi más piacra dolgozunk.
Aha.
Tehát, hogy nekünk nem az MVM Doma cél, hanem az, hogy a világon bármilyen városba 3-400 ember eljöjjön, az már egy kurva nagy dolog, mert érted, az a piac, ez végtelen. És egy kicsit más... Igen, és 400 ember az még semmi, tehát ha mondjuk minden városban ezeren eljönnek, ami nem egy teljesen irreális dolog, bárhol a világon, az valahol, hogy mondjam így, összeadódva, tehát így sokkal többre jön ki, mint egy MVM Dome. Uh-huh. Illetve a külföldiek sokkal több pénzt fizetnek egy koncertért, tehát hogy... de amúgy ez nem is a pénzről szól, hanem az olyan, mint hogyha érted, hogyha, nem tudom, 50 euró a jegy valahol, mondjuk, nem tudom, Amsterdamba, és 350-en jönnek el, az olyan, mint hogyha Magyarországon felére adnád a jegyet, akkor, tehát érted, nem is annyira az a hogy hányan jönnek el a bújra, vagy most 10 000 ember van-e ott, hanem hogy legyenek emberek, akik bárhol megyünk, eljönnek, és akkor ott vannak, és imádják, meg szeretik azt, amit mi csinálunk. És nem is tudom, hogy mit gondolna a külföldi közönség arra, hogyha ott megjelenne a Spotify értesítései közt, hogy ott valaki magyarul rappel. Érted? Tehát, hogy
akkor erre már figyeltek ennyire?
Nekem a fejemben benne, igen.
Szóval akkor ki lehet jelenteni azt, hogy a fókuszotok az nagyon nagy százalékban most csak ezen van a külföldi előrejutásban.
Abszolút.
Teljes mértékben, igen.
De most ez a következő lemez is, amit csinálunk, tehát hogy tisztában vagyunk azzal, hogy figyelnek külföldön, meg van egy figyelem rajtunk, várnak is dolgokat, és nyilván ezek nem számít, mert hogy ez belülről jön az, amit csinálunk, meg hogy mondjam, azt nekünk kell magunkból manifestálni, de azért jó ezt érezni, hogy jó, valami jó zenét kell csinálnunk, ennyi a lényeg a nap végén.
Tudom, hogy ezt a zenét játszó zenészektől megkérdezni a lehető leghülyébb, de hát ha tudtok erre gyakosabb mondani. Ugye ezt az eltűnök üzenében emlékszem, mindig ez volt a veszőparipája mindenkinek, hogy van-e olyan, hogy Budapest Sound, hogy van-e olyan hangzás mondjuk a magyar drum and bassnek, ami csak a magyar drum and bassre jellemző, most mondtam valamit, hogy a Jazz Boysnak van egy ilyen regionális hangzása, vagy olyan eleme a zenéteknek szerintetek, ami így megkülönböztet, mert azért ez a piac is nemzetközi szinten végtelen és telített. Sőt, egyébként már a magyar szintén is látom azt, hogy az ilyen tehetségkutató zsűrizésben egyre több az ilyen improvizatív jazz formáció, ahol dob, meg egy billentyű, meg egy valamilyen hang. Szóval látszik az, hogy van ebbe egy, sőt, hát most a tavalyi év is tök erős volt jazzben, a Nagy Emma Quintet, a New Fossil, szóval látszik az, hogy itthon is valami elkezdődött ezzel kapcsolatban. Van olyan magyar sajátosság a mostani kortárs nem mainstream jazzben? Szerintetek, ami csak ránk, vagy csak a régóra jellemző? Akár hangzásban, akár attitűdbe bármivel?
Hogy budapesti?
Vagy magyar? Most ugye a Bence, pont te nyilatkoztad azt a rekordernek, hogy Budapesten és Magyarországon három város van, Budapest, Budapest és Budapest. Szóval ebből kifolyólag most így tegyünk egyenlőséget Magyarország és Budapest közé, és aztán majd ne sértődjön meg senki emiatt. Szóval van-e szerintetek olyan hangzás, akár nektek, akár másnak ebből a szintérből, vagy akár ezek az egész szintérnek, ami egy kicsit magyarabbá vagy budapestivé teszi?
Ez belülről elég nehéz szerintem.
Igen, ezért mondom, hogy
biztos van a motivumok, vagy frázisok, amit...
Én inkább zenekarokhoz kötném a hangzás, vagy ilyen, vagy formációkhoz, nem tudom, így most egy Budapestnek milyen az íze, vagy a hangja, ez most így elég nehéz nekem elmond, de Tomi, te vagy a nagy sound, biztos...
Na honnan vagy?
Nem szólnak olyan jól a cuccok. nem, tényleg ilyen, ezt nehéz így egy ilyen... Nem tudom. Yeah.
Mi a számodra?
Mindenkinek megvan az ilyen kis saját módja, meg, és külföldön lehet különleges, egy nagy Emma Quintet is a maga módján tök különleges, és még itt is Magyarországon is szerintem, szóval így nehéz, meg a mi zenénk is igazából így máshoz nem nagyon tudnám így. Vannak közös elemek, de hogy így, és biztos van-e köze ahhoz, hogy mi itt élünk, meg ehhez a hogy az itteni zenészek, meg amit itt magunkba szívtunk, szóval az biztos, hogyha meghallgatja egy amerikai forma, és akkor hallja, hogy ebben van ilyen hip-hop, meg minden, de azért ez nem teljesen az, aha, de hogy ilyen, és ezért lehet tök különleges valakinek, vagy hogy a jazz zenészek, amikor átjönnek, például az ilyen népzenészeket, meg a roma zenészekre teljesen kivannak, mert hogy azt nem hallják ott, ahol ők vannak.
Ja, akkor inkább a kaláka munkássága hallható a zenétekbe szerintetek?
Valahogy, a kaláka hatása? Tudat alatt ez biztos, hogy ott van.
Gyerekkorunktól kezdve.
Hát az ízlés az egy ilyen kollektív, már tudattalan szinte annyi minden ivódott be.
A kalákra ugye eltérünk, mert ezt nagyon vártam már, hogy erről beszélgessünk, de hogy még akkor visszatérve egy kicsit, hogy akkor ti is érzitek, hogy mintha lenne most ebben a nem mainstream magyar jazz szintérben egy ilyen élelezés és mozgolódás. Abszolút. Szerintetek ez minek lehet köszönhető? Mert ez már talán nem a Covid, mert azért az, hogy jazzzel élni, az nem egy hogy is mondjam, az nem egy laptop előtt csinálható dolog, sőt, mondjuk jó, hogy nyilván pont a JD Beck meg a Domi, azt lehet csinálni egy szobába valamennyire, de hogy érdekelhet, hogy mi lehetett az a paradigmaváltás, hogy hirtelen ennyi olyan magyar jazz formáció indult el, ami egészen más csinál, mint amire az átlagember a jazzről asszociál.
Én amúgy globálisan
szerintem
is
globálisan
úgy látom, igen, hogy most ahova megyünk országba, vannak olyan zenekarok, akik hasonlóan igen. Tehát ugyanúgy Magyarországon, mondjuk az olaszoknál, hollandoknál, mindenhol megvannak ezek. Mert hogy igazából van egy globális trend, igen, talán.
És megnézel egy Youssef Dészt, és ilyen kb. Már ilyen sztár kezd lenni, vagy hogy így jazz, meg ott se énekelnek meg semmi, de mégis úgy van beállítva, meg az image, meg minden, igen, hogy ő egy ilyen...
Hatalmas része az
mint image. Mint egy énekes.
Akkor most nemzetközileg van a jazznek egy ilyen fura, már mainstream-szerű népszerűsége.
Igen, ahogy kapcsolódik, tehát hogy van a zene, de ahhoz még 50%-ban hozzájön az image, a branding, a divat, ki hogy néz ki, tudod, karakterek, igen, van egy karakter, ő kicsoda, mi van. Tehát, hogy cool. Uh-huh. Ugyanúgy cool tud lenni, mint egy nem tudom, rapper, vagy egy trap előadó, vagy tudod, aha, és akkor csak lehet, hogy ő, tehát ugyanúgy egy jazzzenész is felvett egy bomber jacket, meg nem tudom, Pirex, nem tudom, valami cuccokat, és úgy nézhet ki, mint egy gettó tag, de hogy közben meg, érted, szaxofonozik, tehát hogy része az imidzsennek, az egésznek, hogy a fiatalok, vagy a fiatalabb generáció tudjon hozzá kapcsolódni. De nyilván a zenén is múlik, tehát hogy nem elég az image, tehát ez így kéz a kézbe jár, és szerintem, vagy én legalábbis azt érzem, hogy nálunk a mi ízünk, a mi ízlésünk abba, hogy nem tudom, hogyan nézünk ki, vagy most magyaroknak tűnünk, az másnak egy kuriózum, vagy hogy nem, tehát ami a mi sztájlunk, az lehet, hogy külföldön érdekesnek tűnik.
A kalákáról beszéljünk egy kicsit, mert nektek tavaly volt az a koncertetek?
Igen, tavaly januárban volt.
És nagyon-nagyon fáj, mert nagyon el szerettem volna menni a gyerekkel, csak azt hiszem este héttől kezdődött, hogy már ilyen fürdetés, fektetés idő. De hogy nekem a gyereknevelésnek az első időszaka az kb. Hogy ez a, tudod, a milyen zenét játsz a gyereknek, mert szerintem ez egy tök fontos, szerintem aki ilyen szenerajongó embernek mindig az az első gondolata, hogyha lesz gyerek, hogy úristen, mi legyen, amiket mutogassak neki. És van a Kaláka ugrik be egy csomó ember, nem tudom, Bence, nálad is Kaláka az így ilyen funkciót tölte be, vagy sem.
Persze.
És hogy tök durva volt nekem arra rájönni, hogy a Kaláka, ami szerintem nagyon sokáig úgy marad meg az emberbe, hogy ja, hát ez a gyerekzene, az a kis vicces gyerekzene, miközben amikor rájössz arra, hogy milyen gyerekzenék vannak, na, azokhoz képest a Kaláka, amit képvisel, az egy ilyen nagyon durva ráeszmélés, és nekem a legdurvább az volt, hogy nem tudom, az első Kaláka lemezek mikor jöttek, ilyen 70-es évek eleje talán, hogy a picsába szólnak ilyen jól ezek a Kaláka lemezek 50 évvel később is. Nekem ez ami, ez, bocs, hogy lehet, hogy semmi közöttök ez a kérdéshez, csak gondolom, hogy végre képzelzenészek itt vannak, hát tudtok el egy választ.
Sok Kalákát meghallgattunk, amikor válogattuk a
szemeket. Nagyon durvák tényleg. De szerintem az azért, mert akkor még mondjuk így nem volt ennyi tucat, cucc, meg olcsó, szóval, hogy megvettél egy mikrofont, akkor volt a Neumann, ami nem tudom, és akkor azt tudtad megvenni, és akkor jó cuccokkal csinálták. Most meg már mindenki elér mindent, veszel 20 000 forintért egy Focusrite hangkártyát, és akkor felveszed az éneket, nyilván nem úgy fog szólni, vagy hogy... Meg akkor úgy még... Szóval az, hogy szalagos magnó volt, és nem volt ekkora lehetőség az editálásra, és akkor vagy, hogy így mindent kicserélünk, és kifaszázunk, odahúzzuk gridre, hanem hogy jól kellett muzsikálni, jól fel kellett játszani, már annak van, hogyha még szarabbul is szól, jó, nagyon jól el van játszva, akkor az mindig azt fogja megfogni. Szóval ez a hangzás az még egy plusz, és szerintem nagyon nagy része, vagy sokat számít, hogy az még így hozzáadjon, vagy úgy ki tudja belőle hozni még azokat a kis finomságokat. De hogy maga a játszás, akkoriban nem volt ez, hogy na most akkor feljátszom először a dobot, aztán jöhette a gitárra a metronóm izé, és így nincs benne lélek, hanem akkor még így meg kellett tenni mindent, vagy hogy nem véletlenül vannak ők se ennyire összeszokva, mert erre voltak rákényszerítve, és emiatt szerintem az úgy hallatszik, tényleg.
Igen, meg a hanguk, szóval az, ahogy szól, igen, ahogy összeérnek a hangok, az már szinte mindegy, mivel rögzíted, meg hogy kevered ki, az olyan lesz, hogy élőben is ráz a hideg, igen, vagy meghatódsz, az a felvételen is működni fog, még működik is.
Nekem egy ilyen nagyon fura eszmélés volt, és ezt pont mondtam adás elején, hogy Spotify feldobta, hogy van egy új számotok, vagy felvételetek, egy live felvétel, a Nutville, nem mondok hülyeséget, hogy a Nutville a 91 Living Roomban egy élő felvételt töltek, és ugye itt Don Beats is van ebben a számban, uh-huh, ugye? Szóval itt négyen vagytok igazából, ugye ő a fúvós.
Igen, a szaxofon.
És hogy ez, ami addig a legjobb, ez az a szám, ami nekem teljesen eltér az eddigi Jazz Boys zenéktől. Ez egy, én nem vagyok jazz szakértő, csak pont ilyen zene volt a kedvenc animémben, és onnan vágom, hogy ez bebop-szerű.
Ez abszolút, ez egy Horace Silver szám, azt hiszem, vagy szóval, én lehallottam.
Ez egy klasszikus a jazz zene, mint amit csináltok, és hogy érdekel, hogy ez egy új iránynak a kezdete, vagy ez valami teljesen, most épp ebben voltatok, vagy...
Szerintem ezt csak így ki akarjuk élni, ezeket a hajlamait.
Majd mondtatok azt, hogy ti ketten az elején ezt játszottátok egyébként, és hogy most így hirtelen ez visszajön, csak hogy érdekel, hogy van ebben valami plusz, azon túl, hogy király lehet így
nem
játszani.
Annyira tudatos ez szerintem, csak így hallgatunk ilyen zenéket is, meg így visszanyúlgatunk, meg csak azért így a gyökerek így oda kötnek, vagy nem tudom, és néha így jól esik ilyeneket is eljátszani. Vagy a Viktor például neki inkább később jött ez az ilyesmi fajta jazznek a megkedvelése, és szerintem te még így az elmúlt
pár... Neked a J.D. Le volt a kapudroga?
Ő fordítva került bele.
Hát szimultán J.D. Lák, meg nyilván nagyon sokféle producer, Madlib, D.I.T.C., nem tudom, de hogy inkább, nekem inkább a fúziós jazzzenék voltak a 70-es, 80-as évekből. Minden, ami nyilván a repzenéből jön, tehát a mintázásból, kiket mintáztak. És akkor ott is keveredik az, hogy bebop, meg funk, meg izé, de igen, nekem a konvencionális standardek, meg ilyen nagyon kicsit ilyen ósulisabb, konvencionálisabb bebop jazz, az később jött abszolút, ez nekem így az utóbbi 3-4 évben. Mm.
A Don Beats most így ilyen félhivatalos negyedik tag a zenekarban, vagy mert el volt a turnén is, ha jól láttam, uh-huh, nem mondok hülyeséget talán, uh-huh, és hát nyilván egy jazzzenekarnál egy fúvós mindig jól jön, hogyha van kéznél. Most így ez egy alkalom volt, vagy ezt hosszabb távon is tervezitek? Mi az ő szerepe?
Hát igazából így nem lesz még kimondva, hogy most akkor a jazzból ez egy kvártetté változna. Nagyon szeretünk a Dominika játszani, remélem ő is szeret velünk.
Én meg létszik kommentbe, Dominik, hogyha szeretsz velük játszani, ha nem azt is.
Egy lájkot. Hát úgy állunk hozzá, hogy ahova csak tehetjük, visszük magunkat.
Igen, kint él Londonban. Szóval ez így egy kicsit úgy, hogyha fix tagként kezelnénk, akkor mondjuk, ha most kitaláljuk, hogy hétvégén vegyük már fel, ráérünk és összejövünk, mert amúgy általában ez szokott lenni, hogy így, ó, ráértek hétfőn, és akkor menjünk be a stúdióba, muzsikáljunk. És akkor a Dominikkal így nehezebb mindent tervezni mondjuk, és emiatt így szerintem ő így megmarad. Meg ez a hármas egység, ez ilyen nagyon... nagyon könnyű. Szóval bárhova hívnak minket, vagy valami, vagy éppen a Dominik nem ér rá, akkor is így tudunk menni. Ha már így kimondanánk, hogy akkor negyedik tag, akkor így ez meg fura lenne, hogy akkor nincs mindig ott.
Aha.
Mondjuk ilyen jazzfesztiválokra, hogy most voltunk egy csomó ősszel, ilyen nagyobb jazzfesztiválokon, Németországban, meg majd megyünk Franciaországba. Tehát ott azért csak a show szempontjából is nagyon jó elem az, hogy kiteljesedünk egy fúvóssal, sokkal több dinamikai lehetőség van nyilván. Meg ezek a bebop cuccok is élőben, tehát hogy nyilván mi is figyeljük, hogy kik mit csinálnak a szélen belül, milyenek a live show-k, mitől izgalmas egy live show, és akkor belevisszük az ilyen beatesebb cuccokat is, ami kicsit ilyen samplingesebbek, ilyen elborultabbak, de néha-néha meg egy ilyen standard is bevillan, hogy esetleg aki tényleg egy jazz hallgató, mondjuk egy jazz fesztivál, akkor ő is kapjon valamit, ami be tud kapaszkodni. És akkor az ilyen helyzetekben a Dominik valami jól működik, mert tök jól teljesít ki minket.
Na hát Viktor, az nem, nincs egy hiányérzeted, hogy te, aki nagyon mélyen a hip-hopból jössz, és most, amikor a hip-hopnak van egy ilyen elképesztő népszerűsége Magyarországon, te elkezdesz fullba jazz csinálni?
Nem, azt érzem, hogy ez jön természetesen. Tehát, hogyha adsz egy hangszert, és akkor azt mondanád, hogy így játszod azt, amit így szeretnél, akkor hogy most azt játszanám, amit most játszom.
Mi lesz még tőletek idén? Mert ugye most volt az európai turné, ami valami sikeres volt, mentek a South by Southwest fesztiválra, Austinra, ami egy ilyen valami nagy showcase fesztivál Egyesült Államokban, de mondtatok is, hogy sokkal több koncert lesz, mint tavaly. Ugye tavaly kijött a legutóbbi nagy lemezeteket is, és mi most a, hogy is mondjam, csúnyán szólva, mi a roadmap erre az évre a Jazz Boys életében?
Minden előbb kiadni ezt a következő lemezt, ami már majdnem készen áll. Még így izé pofozgatjuk, meg vannak ötletek. De egyrészt az, hogy azt ott a single-öket elkezdeni csepegtetni, meg felépíteni, mert onnan, hogy kész van, még mindig egy 3-4 hónap, amíg a vinil landol, meg úgy a teljes drop megvan.
Kell a vinil? Mert egyébként, mintha mondtad volna egy interjúban, hogy nem tudom, lehet nem tanultatom a srácok közül valaki, de valamiket tuti mondta, hogy a ti sikereteknek az is jót tett, hogy kijött vinil az első lemez, vagy a lemez.
Vinil, tehát hogy főleg koncerten a vinil az a legjobb dolog, amit az ember vihet magával, mint merch, vagy mint szuvenír, amit a koncertlátogatók megvehetnek. Meg ja, szerintem ezek a felvételek mind megérdemlik, már csak a stílusból fakadóan azt, hogy vinilen létezzenek. Sőt, most igazából idén, tavaly is volt egy ilyen nagyobb feladat, az maga a merch, meg az egész webshop őrület összekötés, Shopify, Spotify, azt megcsináltuk faszán. Idén kicsit az a cél, hogy a fizikai disztribúciót feljebb tornászni, hogy az is profibb legyen.
Azt nekem mondta az Antal Levi, hogy annak idején elfogytak a lila lemezből a nyomások. Nagyon-nagyon hamar.
Igen, a lila lemez az, ja, hát abból lesz majd egy újra nyomás, mert az továbbra is keresik sokan, meg ilyen 150 euró körül mozog diszkokzóna, akarsz venni valakitől.
Wow.
De a többi lemez is, ez a Ghost Blunt 2 is nagyon jól megy, ott is volt már egy újabb repress.
A Kalózba vettem egy példány belőle egyébként, még egy tavaly egy nagyon jó basszoros haveromnak.
Igen, az ilyen 1000 darabok elpörögnek simán, de hogyha lenne egy fasza a fizikai disztribúció, tehát hogy konkrétan a világon vagy Európában, akkor legalább a
lemezboltokba eljutatni?
Eljutatni, akkor az egy másik, tehát ezt a szintet lenne baromi jó meglépni, mert miért ne lehetne ott egy Ghost Blunt 1 vagy egy Ghost Blunt 2 bármilyen lemezboltba külföldön, Európában. Úgyhogy ez nagy cél, de ja, ilyen szempontból fontos a vinil, meg ez a kiadvány. Aztán megyünk vissza Londonba, lesz ez a Brick Lane Jazz Festival, amúgy meg, amit mondtál, ez a Nat Wilson, meg ez a válogatás, tehát ez egy angol klubnak az ilyen válogatás lemezés, szerintem iszonyatosan nagy megtiszteltetés, az, hogy egy magyar zenekarként játszanak az angolok, annyi zenekar van ott, mint a szar. Aha. Dunát lehet vele, vagy Temzét lehet vele rekeszteni, nem tudom.
Ideken egy olyan számmal raktak rá erre a válogatásra, ami pont nem, szóval, hogyha mondanom kéne, hogy milyen egy átlag jazzboy szám, akkor nem ez lenne, az biztos.
Hát ez lehet, hogy majd az új anyagon is visszaköszön a muzikalitás kiteljesedése. Nyilván más egy élő show, és ezért is lenne jó egy élő lemez majd egyszer, ami teljesen egy élő koncert egy az egybe, meg ezt kérték is már többen, de szerintem egyre jobban visszaköszön. Az is fontos az új lemez kitenni, mert mindig egy újabb lenyomata annak, amit épp csinálunk, és mivel mi is folyamatosan változunk, meg változik kicsit a show, változik a muzikalitás mennyisége, és ezzel egy lépést kell tartani kiadványokban is, úgyhogy ez az értelme, de megyünk vissza Anglia, ilyen francia fesztiválok, aztán most a Dénes kb. A plusz egyedik tag, ezt kimerem mondani, tehát hogy nélkül nem tudnánk azt csinálni, amit csinálunk, mert...
Ő csinálja a külföldi bookingot?
Hát minden, az összes bookingot, ami baromi nagy meló, ezt mi nem tudnánk csinálni, tehát ő nagyon fontos szerepet tölt be ebbe az egész szituban már lassan több mint két éve, és ő is, amennyit mi dolgozunk a zenékkel, meg a show-n, meg a cucc, meg a sound, meg a ezt kipróbálni, ilyen pedál, olyan pergő, olyan szín, hogy legyen, milyen hangszer, hogyan fejlődjünk tovább, ő ugyanezt tolja csak a bookinggal, meg kapcsolatokat épít, most már van francia bookingos kontakt, van ez az ATC, ami egy angol booking, most Amerikán is dolgozik, és ezek mind ilyen fontos lépcsőfokok ahhoz, hogy oda megyünk, csinálunk egy jó bulit, ahol vannak sokan, és akkor azt mondják, hogy fú, hát ez kurva, hogy gyertek majd vissza, nem tudom, 4-5 hónap múlva, és akkor lehet, hogy szervezünk még pár állomást, tehát hogy ez egy ilyen önépítő folyamat, és ebbe ő abszolút egy aktív résztvevő, meg szereplő. Úgyhogy dolgozik ezen a nyári fesztiválokon is, és most tuti, hogy kevesebb lesz a magyar.
Ezt akartam pont kérdezni, ez úgy hangzik, mintha itthon nem lesztek túl sokat akkor.
Szerintem nem.
Több lesz a külföldi.
Lesz olyan extra fellépés, mint mondjuk akár a Kalákás Wolf, vagy mondjuk egy műpás, ami mondjuk azért magyaroknak lesz, és extra készültök rá?
Igen, az is a lényeg, hogy most jelenleg ilyen negyed évente egy bulit csinálunk, amúgy most április 20-án lesz a következő, ami ilyen csak hárman leszünk.
Április 4-20?
Aha, 4-20.
A koncepció is erre fog felépülni?
Igen, de amúgy tök véletlenül.
Ha már úgy esett, akkor legyen ez a koncepció, nem?
Az volt az eredeti dátum, és akkor szóltak a hajót, hogy fú, nem jó az a dátum, de mit szóltak egy 4-20-hoz, és akkor hát végül is jó, hát nem rossz ötlet.
Tudunk kapcsolódni.
Igen, ha nagyon muszáj, de nem ott most kitaláltunk egy olyat, hogy vizuális installáció, ilyen a kiégő izzókök fel fognak építeni ott egy ilyen kurva jó mappinges backdropot, és a lobot fog vetíteni, vizuálozni, úgyhogy ez egy ilyen audiovizuális élményként él a fejünkben, még mi se tudjuk, hogy fog megvalósulni, de biztos, hogy baromi jó lesz, ez a következő. Tehát, hogy negyed évente ilyen jellegű önálló bulikat azért akarunk csinálni, és akkor ehhez talán nem is baj, hogyha nem játsszuk agyon magunkat nyáron, mindenhol. Úgyhogy részben ezért is talán tudatos ez, hogy ezekre a saját nagyobb bulikra, negyed évente ezekre jobban tudunk fókuszálni, meg a közönség is. De a Kalákával lesz most még Veszprém is áprilisban.
Az még lesz az a projekt még vissza?
Lesz. Aha. Jó. Sőt,
két koncert.
Nyáron is lesz egy Egerben.
Igen.
Egerben nem is lesz. Tessék, végre van, még tudom, milyen érzés vidékinek lenni, hogy basszus, nem tudok elmenni, akkor egyikes vagy Egerben, ez másik Veszprémben?
Biztos, hogy lesz. Aha. Biztos, hogy lesz Budapesten is majd. Hát nem csak rajtunk múlik, mert ők is sokat játszanak igazából, ők talán még többet játszanak, mint elképesztő, nem is értem, hogy ilyen ebbe a korba ilyen hustle tolni nagyon durva, nem is tudják az emberek.
Voltam Grievous filmos, azt szerintem a műtában ilyen reggel 10-es ilyen gyerek koncerten, és egészen elképesztő egészen elképesztő élmény volt. Még nekem is egyébként. A Nandútól én Frankon azt érzem, hogy meghallom a Nandút, és itt teljesen, mintha valami rekendról számot hallanék.
Igen, jó, hát egy kicsit azért felnőttebb tartalmakat szelektáltuk a showba, meg ilyen komorabb vibe-ok, meg ilyen komorabb versek. Meg most volt arról is szó, hogy csináljunk már valamit közösen, tehát felvenni, hogy esetleg valami kortárs költő verseit ők meg hogy dallamosítják, mi meg zenésítjük, és talán külföldi számára is, attól függően, hogy magyarul van, maga az egésznek az atmoszférája, ahogy elképzelem, az valahogy teljesen egy külön műfaj, vagy egy külön, nem tudom, vibe. Meg hát az, hogy a Kalánkával bármit közösen felvenni, az egy hatalmas, hogy mondjam, történelmi dolog lenne, meg megmaradna, fennmaradna a jövőbe is, meg az idő. Nem tudom.
Ott kéne editálgatni a felvételen? Meg úgy beszéltünk előtte, hogy azért jó a Kalánka, mert ott nem voltak ilyen lehetőségek, hogyha mondjuk ilyen összejönne, ott elkezdenétek utolag belenyúlni. Propulszal, meg Ableton-nal, meg ilyesmi?
Megmondani. Biztos belenyúlnak, persze.
A ócsó kérdés, hogy szerintetek a külföldi pályában mi az, ami most elérhető nektek szintlépésként és akár nagy célként? Mert hogy a nemzetközi jazzre nem annyira látok rá, de azért látom azt, hogy ott is vannak olyan előadók, akik mondjuk te megtanultanak egy több ezer fős helyet. Van-e most szerintetek olyan út a Jazz Voice előtt, hogy ezt akár be is fussátok ti is itthonról?
Hát nem tudom, szerintem a következő cél az, hogy most Amerikába bemutatkozunk, és akkor esetleg ott is megvetni egy kicsit így a lábunkat, hát oda is tudunk majd csinálni egy turnét, ugye ott azért nagyon nehéz ez a sztori, mert ez a munkavállalói vízunk kell, szóval sokkal drágább oda kimenni, ahhoz, hogy megérje, akkor egy legalább 10 állomásos turnét össze kell hozni. Mondtam, hogy hívtam fel a Dénes, mielőtt ide jöttünk, és megkérdeztem, hogy mit mondjak, mert én sem látom már teljesen, hogy mi van az ő fejében, meg hogy mit tervez ezzel az egésszel. Mondta, hogy jövőre akar egy ázsiai turnét is csinálni, Kínát meg Indiát mondta, én most hallottam ezt először, néztem is, hogy yes.
Meg Japán, igen.
Szóval így vannak ilyen tervek, most így igazából megpróbáljuk a legjobbat csinálni. Oda megyünk, lemuzsikálunk, próbálunk jó bulikat csinálni, aztán majd meglátjuk, hogy hova alakul. Most jövő héten az Amerika, ez az SXSV, aztán meg ez a Brick Lane, nem tudom, hogyha ezt kérdezted, nem, hogy mik a tervek.
A következő lemez az a Jazz Boys Goes Blunt 3 lesz?
Nem.
Jó. Ennyit el lehet mondani?
Valószínűleg ez. Hát, ja, ezt szerintem ez még nem az lesz, vagy nem tudom.
De akartok mondani harmadikat?
Ez sem biztos.
Nem tudom.
Tudjuk, ez a címadás mindig egy ilyen nagyon-nagyon last minute. Az a dolog, amit így a legutat, amikor le kell adni a...
Hogy nincs koncepció két lemez között? Csak a címük ugyanaz, és ennyi?
Az attitűd az ugyanaz végül is, a zene. Igen. Igazából aztán...
Meg ilyen aktuális inspirációk, de hogy aztán, hogy melyik számnak mi lesz a címe, meg a lemez címe, az mindig egy ilyen... A legutolsó, tehát az utolsó órában, ami egy eszedbe jut, na ez lesz.
Jó, akkor nincs koncepció ilyen szempontból.
Nem, ilyen szempontból nincs.
Jó. Nagyon szépen köszönjük, hogy voltatok a műsorba. Akkor április 20 lesz a következő, Köszönöm akkor Molnár Bencének, Szirják Tamásnak és Fanisnak, vagyis Ági Viktornak. De te pedig köszönöm a figyelmet, ha tetszettek, iratkozzatok fel, csatlakozzatok a zárt Facebook csoporthoz, és gyertek el március 14-én a Gólyába, ahol Lenke, a Palánta és a Kataflamingo fog zenélni, és Fotodai fog DJ-zni, ez lesz a második afterbuli. Találkozzunk ott, és köszi a figyelmet, sziasztok!